Ami még fontos nekünk, hogy még egy dolgot kell elsajátítani azon kívül, hogy megértjük és képezzük a beszédet, a nyelv használatot, azaz a pragmatikát. Ez azt jelenti, hogy a szituációban a legmegfelelőbb szavakat és nyelvtani szerkezeteket alkalmazzuk. Még több dolog is szükséges. Egyrészt, hogy elsajátítsuk a beszélgetésben az alapvető szabályokat, illetve, hogy kommunikáljunk. Tehát ne csak beszéljünk, hanem kommunikáljunk, ami azt jelenti, hogy közössé tesszük az információt, tehát releváns információkat szolgáltatunk a másik számára, azt feltételezve, hogy van valamilyen közös alapunk. Figyelembe vesszük a másiknak a tudását és nézőpontját akkor, amikor beszélünk hozzá. Ez időnként felnőtt korban sem sikerül, de elvileg gyerekkorban ezt elsajátítjuk, körülbelül 8 éves korra, és figyelembe vegyük a másiknak a tudását is és nézőpontját is akkor, amikor beszélünk hozzá. Na, és áttérhetünk arra, hogy a nyelvelsajátításnak mi a háttere. Ugye ez egy humánspecifikus funkció, azt tudjuk, csak az emberek használják a nyelvet, ugyan a főemlősök közül is meg tudnak tanulni szavakat, kombinálni is tudják, igen, időnként őket, de abban az értelemben, ahogy mi használjuk, ők nem tudják megtanulni a nyelvet, illetve nem is alakult ki. Erről a különböző megközelítések különböző nézőpontokat vallanak. Na, halló! Nem történik semmi. Á, diavetítés folytatása. Történik. A tanulás elmélet szerint a nevéből is adódóan a nyelvelsajátítás tanuláson keresztül történik. A tanulás elmélet szerint egyébként minden más is tanuláson keresztül történik. A három módja a nyelvelsajátításnak. Az utánzás, tehát halljuk és mondjuk, illetve a kondicionálás, a klasszikus és az operáns kondicionálás. A klasszikus kondicionálásról már beszéltünk, ez ilyen esetben azt jelenti, hogy a hangalak és a különböző kontextusok összekapcsolódnak, mondjuk a cukorka hangalak összekapcsolódik az édes ízzel, a keménységgel, mindenfélével, és utána kialakul a cukorkának a jelentése. Az operáns és a függés is. Az operáns kondicionálás pedig azt jelenti, ez Kinnerik nevéhez fűződik, nem tudom, hogy ismeritek-e, ez a megerősítéses tanulás. Ugye ez tulajdonképpen az, amiről korábban beszéltünk, a környezet megerősít dolgokat, és ezen keresztül sajátítódnak el a szavak, tehát megerősíti a mamát, a papát, a babát és minden mást is. Azonban ez az elmélet nem tudja megmagyarázni azt, hogy nagyon sok soha nem hallott nyelvtani formát használnak a gyerekek, nem tudja megmagyarázni azt sem, amiről beszéltünk korábban, a logikus hibázásokat, a nyelvtani szabályok alkalmazásakor, illetve hogy összetett nyelvtani szerkezeteket használunk. Erre Bandurának, aki a tanulás elmélet jeles képviselője, született egy elképzelése az absztrakt modellállásról, mi azt jelenti, hogy nem egyszerűen utánzunk, hanem az utánzás során kivonjuk az általános szabályt, az általános nyelvtani szabályt, és utána az alapján képezzük az újabb szavakat, de sajnos ez sem bizonyult eléggé megfelelőnek. És itt van a nativizmus Chomsky nevét. Nem tudom, hogy hallottatok-e már, ma is nagyon aktív kutatóról van szó, aki ráadásul nagyon szeret politizálni is, ilyen kontextusban is sokat lehet hallani a nevét. Ő az, aki teljesen máshogy közelítette meg a nyelvnek az elsajátítását, mint előtte bárki. Azt mondja, hogy van nekünk egy nyelvi modulunk, egy nyelvelsajátító készülékünk, ami arra van előhúzalozva, hogy a környezeti ingereknek megfelelően beindul, és ez alapján sajátítjuk el a nyelvet. A nyelvelsajátító készülék nyelvi univerzálékat tartalmaz. A nyelvi univerzálik olyan általános nyelvtani szabályok, amik minden nyelven megtalálhatóak. Ez a nyelvnek a mély struktúráját képviseli, a felszíni struktúra azok a mondatok, amiket mi használunk. Hát a mély struktúra ilyen nagyon általános szabályokból áll. Ez az, ami beleszületett, és mi mit jelent? Ezt, hogy vannak olyan általános nyelvi szabályok, amik minden nyelven léteznek. Ezt jelenti, és ezek velünk születnek. Tehát ezt minden csecsemő tudja, és erre fog ráépülni a saját anyanyelve. De ez már megvan. Nem, ez Chomsky szerint genetikusan meghatározott. Tehát, hogy belénk van kódolva, nem tanulás eredménye. A beleszületett az mindig azt jelenti, hogy nem tanulás eredménye, attól függetlenül, hogy az intrauterin időszakban van tanulás, az anya beszédhangjának preferálása például onnan származik. Őt hallja a legtöbbet beszélni. Tehát azért preferálja már első perctől az anya hangját. De a beleszületett az azt jelenti, hogy genetikusan meghatározott. Tehát belénk van kódolva az összes ilyen szabály, és ez alapján elsajátítjuk a nyelvet. Tehát nagy előhúzalozás a nyelv elsajátításra és a nyelv megértésre. És konstruktivizmus. A konstruktivizmus a nyelv és a kognitív fejlődés közötti összefüggéseket igyekszik feltárni. Ugye ezt tudjuk, hogy szerintük mind a kettő fontos, az öröklődés is, a környezet is. És azt vallja, főleg a Piaget, illetve a Neo-Piaget Jánosok, hogy a kognitív teljesítmények szolgálnak a nyelvfejlődés alapjául. Tehát először megismerünk, először tudunk, és utána használjuk a nyelvet. Itt is vannak problémák ezen a magyarázattal, mint például a nyelvtani szerkezeteknek az ismerete, amit még nagyon sokszor felnőttkorban sem tudunk. Tehát expliciten nem tudjuk, és ez problémát jelent abban, hogy akkor ki előz meg kit. Tehát most a nyelvtani szerkezet van előbb, vagy pedig a nyelvtani szerkezetről való tudás. Igen, pontosan. Erre született ebben az irányzatban egy olyan elképzelés, hogy tulajdonképpen a nyelvtani szabályok azok ilyen melléktermékek a nyelv gyakorlati használatából, ez sem teljesen fedi le a valóságot. Nem zsákutca, csak igazából a nyelvi fejlődés, mint olyan, tehát a nyelv elsajátítás az egy nagy rejtély, mint a mai napig. Igen, tehát tulajdonképpen a mindenkinek igaza van részben, igen. De senki nem tud mindent megmagyarázni. Nem baj, történtek erre próbálkozások, hogy mindent megmagyarázunk, igen. Igen. Azt ne felejtsük el, hogy nem olyan régen sikerült megfejteni az emberi genomot, és ugye az új genetikai kutatási módszerek is nagyon frissek. Tehát korábban, ami genetikai kutatás volt, az öröklődés genetika volt, ami ikervizsgálatokon, adoptált ikrekvizsgálatokon alapult. És ma már nem így nézik a genetikai hátteret, de még nagyon újak az eredmények. És így... A génmódosítás? Nem az őssejt, az őssejt technikára. Az őssejt technikára gondolsz, nem? Igen. Hát a hatásának.
Ez azt jelenti, hogy ez a genetikai alapokon ez a nyelvnek a
akár, igen, vagy a több gép összjátékából, igen. Hát ezt nem találták meg, és nem is nagyon foglalkoznak vele, tehát hogy Chomsky elmélete el van fogadva, hogy biztos, hogy van valami örökletes háttere ennek a dolognak, de ennyi. Tehát a nyelvesajátító készülék az nagyon-nagyon sok kritikát kapott. Illetve, hogy a nyelv mennyire független a kogníciótól, ez egy nagyon jelentős kérdés ebben. Létezik-e egyáltalán külön nyelvi modul, vagy nem? És ha igen, akkor ez mennyire független? Tehát ez fontos. Igen. Igen, igen, igen. Hát van afázia, tehát hogy nem probléma, létezik, csak... Igen, igen. Igen. Na, térjünk át az utolsó megközelítésünkre, amit nagyon szeretünk, legalábbis én, a kulturális konstruktivizmus. Ugye ezt tudjuk, hogy a társas környezetet hangsúlyozza, és azt mondja, hogy eleve úgy szerveződik ez a társas környezet, hogy a gyereket befogadja egy már nyelvhasználó csoport tagjává. Brunner az, aki nagyon sokat foglalkozott a nyelvfejlődéssel, Jerome Brunner, kiemeli a társas tevékenységeknek a szerepét, azt mondja, hogy a nyelv erőteljesen az interakcióknak a függvénye, ez ne gyerek interakciók, emlékeztek, amikor a párbeszédekről beszéltünk a 3 hónapos korban kialakuló párbeszédes interakciókról a mama és a baba között, tehát ezekről van itt szó, vagy olyan szokásokról, mint a mesekönyv nézegetés a babával. És Brunner azt mondja, hogy a nyelvelsajátító készüléknek van egy környezeti kiegészítése, ez a nyelvelsajátítást elősegítő rendszer, és ez a kettő együttesen, ami meghatározza a nyelvelsajátítást. Ez is elég sokat támadott. Vygotsky az Brunner írja le, explicit módon Vygotskynak az elméletét a nyelv elsajátítása, ugyanis Vygotsky csak annyit mond, hogy a nyelv elsajátítás az a legközelebbi fejlődési zónának egy tipikus esete, tehát nagyon jól lehet vele példázni, hogy a jövendő beszélőnek ugye kölcsön kell vennie a másiknak a tudását, erről beszéltünk, hogy az idősebb társ képviseli a tudatosságot a közös cselekvésekben, és a nyelvelsajátításban tipikusan az idősebb társtól kell kölcsönvenni azt a tudást és tudatosságot, amit ő majd később használni fog. Brunernek a vizsgálatai alátámasztják ezt az elképzelést, hogy az anya határozza meg a nyelvhasználatnak a helyeit, a rituáléit, az anya mindig a komplexitásnak azon a szintjén beszél, ami a gyereknek éppen megfelelő. Tehát amikor a gyerek elér egy szintet, akkor mindig kicsit emel a mama. De amikor ott tartunk, hogy még csak gagyogunk, akkor a mama megkérdezi, hogy mi az, erre valamilyen választ kap, ezt megerősíti. Amikor kiemelkednek az első szavak, akkor a mi az kérdésre már csak a megfelelő hangsort erősíti meg. Amikor ez már teljesen stabil, akkor a mi az kérdés utáni válaszra. Következő kérdés az, hogy mit csinál. Mondjuk mi az halacska, mit csinál a halacska. Tehát ezek, tehát fokozatosan emeli a tétet a mama a párbeszédekben a gyerekkel. És így kínál a gyerek számára tudatosságot a nyelvhasználatban. Tehát folyamatosan a legközelebbi fejlődési zónában tartja a gyereket a nyelvelsajátítás során. Na, nézzük meg azt a nagyon fontos kérdést, ami már felmerült. Halló, 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 halló! Szétestünk. Tehát, jó, akkor térjünk át inkább arra, hogy térjünk vissza a kritikus és szenzitív periódusokhoz. Azt beszéltünk meg, hogy ez a nyelvhasználatban különösen izgalmas. Valamikor még reggel voltak. A kritikus periódus volt az, amikor mindenképpen történnie kell valaminek, nyelvhasználat esetén, mindenképpen nyelvhasználó környezetnek kell lennie a baba körül ahhoz, hogy kialakuljon a nyelv. Ez így van, vagy nem így van? Nem?
Szerintem így van, mert találtam már ilyen állatot nevelt a gyereket, és ők magunk
összeveszünk. Találtak ilyen gyerekeket elég sokat, igen.
És elég után tudom beszélni. De meg? De valami ilyen kézzel lábbal összeveszünk.
Találtak olyan kisfiút, aki ugatott, de utána megtanult beszélni. Hány évesek tanultak megbeszélni? Ki a legidősebb, aki megtanult ilyen körülmények után? Kérdés? Kérdés? Ami biztos... Igen.
Ez a szenzitív.
Igen. Nem, a szenzitív pedig az 2 éves korig. A szenzitív periódus azt jelenti, hogy az 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 időszak, amikor könnyen magától gyorsan, hatékonyan kialakul az a funkció, és hogyha akkor nem alakul ki, később ki tud alakulni, de segítséggel, nehezebben, adott esetben kompenzáló mechanizmusok lévén. Ha később, tehát ha abban az időszakban 2 éves koráig nem volt nyelvi környezetben, ez azt jelenti, nem azt, hogy nem szólal meg, azt, hogy nem volt nyelvi környezetben, ez azt jelenti, hogy utána őt meg tudják tanítani beszélni, de csak meg tudják tanítani. Tehát kell hozzá megfelelő szakember, aki ezt elvégzi, és ő is privát megtanul beszélni. Hány éves korig? Tartod a 12-t? Igen. Valaki még emeli, csökkenti a tétet? Én óvodáskorú gyerekeket találtak nagyon sokat egyébként, akik valamilyen szempontból borzasztó körülmények között voltak. Vagy azért, mert állatok nevelték őket, tehát erdőben talált gyerekek, vagy azért, mert a szülők bántak velük olyan módon, ami nem egészen a mi fogalmainknak megfelelő. Na most azok a gyerekek óvodáskor környékén meg tudtak tanulni beszélni, hogyha nem tudtak megtanulni beszélni, ott valamilyen értelmi fogyatékosság állt a háttérben, ami vagy lehetett született, vagy pedig szerzett. Tehát olyan sérülés érte a fejét, vagy valamilyen lázas betegséget kapott, ami miatt ez megakadályozta várhatóan. Nem tudjuk biztosan, de várhatóan közrejátszott abban, hogy ő nem tudta megfelelően elsajátítani a nyelvet. Milyen óvodáskor? Igen. Az, hogy körülbelül 10 éves kor az, 10-12-nél maradhatunk, ami várhatóan a kritikus periódus határa, de nem tudjuk, tehát biztosak nem lehetünk benne. Ennek 2 indoka van, amiért azt gondolhatjuk, hogy ez lehet kritikus periódus. Az egyik, ez amit mondtál, hogy eddig tudjuk visszahozni az idegen nyelvek fonémáit. Tehát itt van a határ az idegen nyelvek akcentus nélkül elsajátításában is. A másik, amiből gondoljuk, hogy egy kislányt találtak az Egyesült Államokban, Jenny-t, aki ennél idősebb volt, őt a szülei tartották egy pajtában, és nem hallhatott emberi hangot soha. Jenny-t miután megtalálták, ezután rengeteg szakemberrel fejlesztették, tehát mindent bedobtak annak érdekében, hogy Jenny be tudjon illeszkedni a társadalmunkba. Egy udvari WC-hez kötözve élt egészen addig. Jenny megtanult beszélni, de soha nem érte el az ilyen 2 éves kornál magasabb szintet. Tudott kombinálni is még ilyen 2,5 éves kor. Tudta használni a nyelvet, de nagyon alacsony szinten. Úgy nem tudta megtanulni, ahogy mi. Viszont itt lehet valami, neki látható, hogy elváltozáson nem volt. Lehet valami, ami még bejátszik ebbe. ami miatt ő nem tudta elsajátítani. Bajottatok, hogy mi?
Nem kicsit ezt.
Igen, van egy érzelmi, igen. Lehet, hogy nem is akar kommunikálni velünk. És mi lehet még, ami ezért megfoghatóbb? Az agy alkalmas rá. Az volt. Mert kutyát hallott. Nem, hanem az történhet még a háttérben, hogy van agyi károsodás, de mi nem tudjuk kimutatni. De strukturális károsodás nincs, ami azt jelenti, hogy mondjuk nem tűnt el egy rész sem, tehát nem ütötte be úgy a fejét, stb. Viszont lázas betegségeknek lehet olyan következménye, ami a struktúrában nem látszik. Tehát nem látszik képalkotó eljárásokkal. Viszont mégis vannak változások, és ezt az esetet nem tudjuk kiszűrni, emiatt nem lehetünk biztosak benne, hogy ebben az életkorban ne lehetne elsajátítani a nyelvet. Persze, bármi lehetett nála. Ugye ezt kísérlettel lehetne eldönteni, egy olyan kísérlettel, hogy a gyereket belakjuk az erdőbe, folyamatosan filmezzük, mi történik, és majd elővesszük 12 évesen, és megnézzük, hogy mi van. De ugye ilyen kísérleteket nem csinálunk a gyerekekkel, elég sok etikai problémát vett föl, ezért aztán ezeknél a gyerekeknél tudjuk csak megnézni, akiknél meg annyi mindent nem tudunk, hogy biztosat nem lehet levonni.
Nem végig, nem volt a tévében, hogy valahol Ázsiában találtak egy kislány talán.
Folyamatosan találnak ilyen gyereket, nagyon sok van.
De 10 év való kislány szüleink, vagy ilyen szüleim felismertek, hogy az ő kislányuk, és hát a valóban élt.
De utána volt egy botrány, hogy nem is az ő kislányuk. Volt, de tény, kavaromnak ott. Igen, igen. Tehát mindig fennállhat az, hogy olyan történt vele, amit mi már nem tudunk visszakövetni, de befolyásolja az ő nyelvfejlődését. Mert azt ki tudjuk szűrni, hogy nem értelmi fogyatékos. Tehát az, mert hogy az befolyásolja a nyelvhasználatot, de azt ki tudjuk szűrni, más nem. Na, akkor térjünk vissza, nyelv és gondolkodás. Igen. Őket mindegyiket megpróbálják visszailleszteni a társadalomban. Na, ez jön most, hogy kell-e hozzá a nyelv, vagy nem. De ez úgy működik, hogy őket mindenkit megpróbálnak visszailleszteni, tehát megpróbálják, hogy elérje azt a szintet, ami életkorának megfelelő. Azt mindig lecsekkolják, hogy értelmi fogyatékos vagy nem. És ha nem értelmi fogyatékos, akkor ugye sokkal több mindent lehet elkezdeni. Jenny-nél nagyon sok egyéb más probléma is akadt, szocializációs probléma. Azokat a legnehezebb elsajátítani. Eszközhasználata szokott menni. Közvetlen szűk környezetben is tudnak működni. A nagyobb tömegek, például bevásárlóközpontok, ilyenek okoznak problémát, illetve az olyan szocializációs szabályok, hogyha nagyon melegen van, akkor se vetközön meztelen le. Tehát ezek, amik már ugye a kultúrában gyökerező szabályok, ezeket nagyon nehéz átadni. Ennyi időskorban meg pláne. 12 azt hiszem. De nem vagyok biztos. Tehát nagyon későn.
De a szülőknek mi volt a történetek?
A papáról nem tudom, a mama értelmi fogyatékos volt, és többször próbált szólni a hatóságoknak, illetve megmenteni a kislányt. Ez nem sikerült, a papa mindig megakadályozta, és az utolsó alkalommal viszont sikerült. Tehát, hogy Jennyre így derült fény, illetve volt nekik egy fiúk is, akit viszont nem így neveltek. Tehát itt Jennyvel volt valami problémája, igen. De van egy egyszerű megoldás is, tehát egyes kultúrákban ezt nagyon könnyen és gyorsan megoldják a lánygyerek, nem gyerek problémát, tehát nem kell így felnevelni. Na jó! Tehát, ami nekünk itt izgalmas kérdés, ami felismerült, hogy mihez kell a nyelv, és mihez nem. Nyelv nélkül gondolkodunk-e? Gondolkodás nélkül beszélünk-e?
Persze.
Na jó, nem is nagyon érdekes ez a kérdés. Nézzük a különböző elképzeléseket, lassan fogunk eljutni ahhoz, amit ma érvényesnek tartunk ebben a kérdésben. A tanulás elmélet, ugye már jól ismerjük a tanulás elméletet, azt mondja, hogy ugye a gyerekek hallanak dolgokat, ahhoz kapcsolják, ami történik, utánzásra, kondicionálásra, stb. Elsajátítjuk a nyelvet, és a folyamat végén minőségileg új gondolkodás jön létre, egy nyelvre alapozott gondolkodás, tehát megváltoztatja a nyelvhasználat a gondolkodásunkat, és azt mondják, hogy tehát a szavak közötti asszociációkkal hozzuk létre azt a mentális térképet, amit a gondolkodásunkban később használunk. Ugye a mentális térkép az azt jelenti, hogy vannak a mentális képek, a reprezentációk, és ezek mindenféle módon kapcsolódnak egymáshoz. Biztos hallottatok a szabad asszociáció módszeréről, vagy ha figyeltétek a saját gondolatfolyamatokat is, hogy hogyan mennek össze-vissza az asszociációk. Igen, ezek hatalmas hálók, asszociációs hálók, ezek a mentális térképek, ezeket használjuk fel a gondolkodásban, ez mondjuk tény. Igen? A sikert gyerekek, azok elég gyorsan elkezdenek gesztusokkal kommunikálni. Uh-huh. Jó kérdés. A jelnyelv is nyelv. Nem verbális, de nyelv, igen.
Gondolom, hogy ezek a fogalmak megmondom. Tehát ő is látja, hogy akkor is hívat látszani, csak nem kimondja,
hogy mutatja, igen.
A szájban való gondolkodásnak nagyon finom árnyalatokat különböztetnek mindenki. Hogy jelenik el az ő fejében? Is fogalma.
Neked hangosan jelenik meg a fejedben? Na de szavakat ő is hozzá tud kötni. Azért mondtam, hogy jobb oldalon lokalizálódik a beszédközpont. A jobb agyfélteke a téri műveleteket fel, és a bal agyfélteke az, aki a verbalitásért. Tehát nekik a másik oldalon pont azért, mert a jelnyelv az téri műveletekből áll. Meg verbális műveletekből. Hát nehéz. De van, illetve azért nagyon sok siket tehát mondja vele, azt azért érdemes megfigyelni. Tehát miközben ő a jelnyelvet használja, a közben a száját is használja. Tehát hangi visszacsatolás nincsen, de kinesztéziás visszacsatolása van. A kinesztézia a saját testrészeinek az érzékelés, a helyzetének az érzékelés, a mozgásának. Tehát, hogy az a vissza...
Sőt, beszélnek egymással, hogy egymás szájáról.
De ezért amúgy folyamat vagy?
Micsoda? Ugyanolyan, mint nálunk. Tehát ugyanúgy alakul ki, csak hang nélkül, ott esetben hangadással együtt. Tehát nem minden, tehát vannak olyan siketek, akiket meg lehet tanítani beszélni verbális nyelven. Tehát ő tud hangosan beszélni, csak nem hall.
Igen.
nem azért mozgatja a száját. Nem, nem. Ugyanúgy, ahogy nálunk. Egyébként a normális helyett érdemes a tipikus szót használni. Tehát a fejlődésben tipikus és atipikus fejlődésről beszélünk. Normális fejlődés nincsen, normál gyerekek nincsenek, tipik. Ezt azért mondom, mert az embernek automatikusan jön a szájára, viszont nagyon nem jó fogalom. Tipikus fejlődésről és atipikus fejlődésről beszélünk. Mi itt ma végig a tipikus fejlődést követjük nyomon. Hát meg mi normális?
Azt mondod, hogy a szavak közötti asszociációk befolyásolják a gondolatot. Tehát az, hogy egy nép milyen nyelvet beszél,
igen,
az alapvetően valamennyire befolyásolja a gondolkodását is, világnézetét, világképét is.
Nem.
Fordítva a világképről.
Nem, a szavak közötti asszociációk azt jelentik, hogy hogyan kapcsolódnak össze a te fejedben. Tehát a teljes fogalmak és szavak, azok hogyan kapcsolódnak? Ezek mindenféle hálók. Tehát mindennek rengeteg kapcsolódása van a másikhoz. Az alma kapcsolódik a fához, a csutkához, a piros színhez, az ízhez, a mindenhez. Tehát ahhoz, hogy szeretem vagy nem szeretem, tehát rengeteg dologhoz kapcsolódik. Így alakul ki egy térkép. Tehát ez nem nyelvtanra vonatkozik, hanem asszociáció olyan értelemben, ahogy a köznyelben is használjuk.
De maga nyelv.
A nyelv befolyásolja a gondolkodást?
Igen, feltételezem. Tehát akkor olyan nagy különbségek vannak, hogy például a nyelv rengeteg szemérésen a másikben mondjuk alig.
Hát a nyelv befolyásolja a gondolkodást, vagy a gondolkodás miatt használ az a nyelv rengeteg szenvedő szerkezetet. Kérdés egyébként, hogy tudunk-e arról gondolkodni, amire nincsen szavunk? Olvastátok az 1984-et? De ez egy nagyon, aki olvasta azért, most én nem mondom el a regényt, érdemesen olvasni. Ez boncolgatja az elején. Tehát, ha belegondoltok abba, amit Piaget is mondott már az szenzomotoros szakaszokról, és ahhoz képest tudjuk, hogy mennyivel többet tud a gyerek. És ő is azt mondta, hogy a végére kialakul a gondolkodás. És valamiféle értelem van az elején. Tehát ez nem úgy működik, hogy egészen addig teljesen üres a fejünk, amíg nem kezdünk el nyelvet használni. Ezt így érdemes végig gondolni, illetve érdemes végig gondolni azokat a dolgokat, amiket nem tudunk verbalizálni. Brunernek az elméletét kihagytam, mert nem volt rá idő. Ott van egy olyan kísérlet, hogy megkértek felnőtteket, hogy telefonon magyarázzák el egy másik kultúra tagjának, aki azonos nyelvet beszél, ők, hogy mi az a cipőfűzés, hogyan kell cipőt fűzni. Szerintetek mi történt?
Nehéz volt.
Nem hallom az a baj. Ez a fedősztori. Telefonon el kell magyaráznod valakinek, hogyan kell cipőt fűzni. De. Hát különben én még nehezebb vagyok. És mit csináltok közben? A kísérlet eredménye az ott, hogy mindenki elkezdett mutogatni közben. Ha rászóltak, hogy tegye le a kezét, akkor is mutogatott. Brunner azt mondja, hogy a reprezentációknak három szintje van, és mindegyik megmarad végig, és nem kell, hogy minden eljusson. A szimbolikus reprezentáció az a verbalitás szintjére, mert nem minden ott a leghatékonyabb. A cipőfűzés például, az enaktív reprezentáció, a cselekvéses reprezentáció szintjén a leghatékonyabb. Nem kell tudnunk verbalizálni, mert minek? Tehát, hogy nem mindenhez kell. Igen, de hogy nem tudjuk, tehát nem tudjuk legátolni közben a mozdulatokat. Nagyon erős koncentráció kell hozzá. Ugyanilyen, hogyha megkértettek valakit, hogy mi ez a kurbli. Ez, igen, igen, ez történik. Vagy mi ez a csiga lépcső? Elképzelhető olyan embernek a csiga lépcső, megvan a verbális reprezentáció szintjén, szimbolikus reprezentáció szintjén, ők építészmérnököknél az elképzelhető, hogy ők nagyon primán tudják verbalizálni, mi az a csiga lépcső, igen. Az is lehet, hogy közben mutatja, de ő nagyon jól meg tudja fogalmazni, mi kevésbé, mi ezt fogjuk csinálni.
Kísérlet, amit beigazoltak a morfogenetikus mezőre, hogy majmokat vizsgáltak, hogy megtanítottak nekik egy bizonyos fajta mozgásmétert, a krumplit megmosni. És akkor először megtanítottak egy majmot, aztán az elest a másikból, és egy bizonyos létszám után az összes majmot tudta. De a világ másik felén is, igen, de a kezdeményszer semmi. Hát, hogy a telefon is kísérletlen, tehát, hogy nem pedig ő kell mondani, hanem morfogenetikus mezőnyel elég akarnak csinálni. Ezt kérdezni, nem fogja jönni.
Nem, de Brunner már igen. Tehát, hogy nem feltétlenül a verbalitás a leghatékonyabb, ezt csak erre mondtam példaként. Nem kell mindent verbális szinten, igen, reprezentálni. Hát, az meg a másik, pontosan. Tehát az, hogy verbális szinten valamit reprezentálunk, az van rá szavunk, el tudjuk mondani, az nem mindenhez kell. És az ember azért úgy működik, hogy a leghatékonyabb módokat választja. Ezekben az esetekben a leghatékonyabb mód, a legegyszerűbb reprezentációnak a megtartása az enaktív cselekvéses reprezentációnak. Közben van a képszerű, ikonikus reprezentáció. Ez a három forma van, mind a hármat tartjuk felnőtt korban.
Hát egy csomó ilyen gondolat átvétel is volt, hogy elszabadulált helyeken médiumokat ültettek be, és nem tudtak egymásról semmit, és tudott a képeket említett, hogy átvétszettek a túloldalat, ugyan azt választották.
Hát, hogy igen, de ez meg már megint egy olyan kommunikációs forma, amivel meg elég nehéz mit kezdenünk. Tehát, hogy most, hogyha arról beszélünk... Igen. De hogyha nyelv és gondolkodás viszonyáról beszélünk, akkor a kommunikációs forma és a kognitív tevékenység közti viszonyról beszélünk. Tehát abba behozunk még egy kommunikációs formát, azzal csak bonyolítjuk a helyzetünket. Nem, ez például olyan, mint a reprezentáció újraírásnál mondtam, tehát leghatékonyabb, amikor vannak, miért csinál az ember diagramot? Mert nagyon nehéz elmondani, bonyolult minden, igen, és képszerűen megjelenítve sokkal egyszerűbb megérteni, hatékonyabb. Igen.
Magát ezeket a rajzófestményeket,
igen. Cipőfűzésen is tudunk gondolkodni, csak nem feltétlenül hatékony úgy eltárolni magunkban. Tehát gondolatok formájában, verbális formában. Igen. Erről beszéltem az elején a szimbolikus reprezentációk kialakításánál. Sziasztok! Előbb beszéltem az elején a szimbolikus reprezentációk kialakításánál, hogy ezek önkényesek. Tehát egy szó nem hasonlít a jelölet, nem hasonlít a jelölt dologra.
Más. Uh-huh. Hát, a Csabának jelen meg nem végezni, amikor ő kifejtette azt, hogy van vagy 20 alaphang, uh-huh. és ez a 20 alaphang, hogy nevezett, tehát amely most 20-40 gyakorlatilag írt, vagy művezet, és tulajdonképpen azt
szólt.
Igen, ez a szógyökkel illetve, hogy ezekből a szógyökkökből alakult ki a alakultak ilyen nyelvek, és sokkal többet, hogy ugye a minden valamire valami szokták, az ilyen angol tanár, az megesküszik az adott muszáron, és akkor csak kívül nincs két, nincs olyan, ahol magyar szó, amelyik azonos, és a Varga csak lehet összeít, vagy 500 angol magyar szó, tehát a koncepcióban, hogy van nem tudom, 13 vagy 20 szógyök, és a szógyök tölt azokra, pont visszavezett azokra a legősébb szituációkra, amikre biztos, hogy arra használták, és hát szlovákok angol és magyar nyelvet vett elő, és azt a három dolgot hasonlított.
És hasonló hangalakú szógyököket talált.
És visszavezett az egészet. És megdöbbentően, igazából írtóra ez 200 ról lenni, másféle két oldal, ami tényleg az ember nagyon nem mondta, hogy pontosan, hogy nagyon érdekes elképzelés. Hogy ezt nem érdekel, hogy igazán.
Próbálták már az egy ős nyelv létezését bizonyítani, de attól, ha mondjuk van egy ős nyelv, attól még a mi kérdéseink közül egyik sem oldódik meg sajnos. De ezek a kérdések továbbra is kérdések maradnak, akár ugyanabból az egy nyelvből fejlődött ki a mai összes, akár nem. Na jó, térjünk vissza a kedvencünkhez, Piagethoz, jó? Tehát Piaget egyértelműen a gondolkodás elsődlegességét teszi föl. Azt mondja, hogy a megismerés határozza meg a nyelvet, a nyelv semmiképpen sem lehet a gondolkodásnak az oka. És azt mondja, ugye ezt tudjuk a korai gondolkodásról, hogy egocentrikus, ahogyan a korai nyelv is. És tulajdonképpen a nyelv az egyszerűen a gondolkodásnak a verbális tükröződése, tehát ennyiről van szó, és nem többről. Ugye nagyon fontos az, amiről már beszéltünk, hogy a kollektív monológoknak, vagy egocentrikus beszédnek Piaget szerint nincs kommunikatív funkciója. Tehát beszélünk, 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 de nem kommunikálunk. Tovább menjünk Chomskyhoz, ezt ismerjük. Külön mentális modul van, és ugyan a két területet, a kognitív modul és a nyelvi modul nem teljesen független egymástól, de maga a nyelvhasználói képesség az független a kognitív képességtől. Itt szokás szerint a Williams-szindrómát hozzák föl. Mint mondtam, hogy ugyan értelmi fogyatékosságról van szó, de a nyelv az jóval magasabb szinten áll, mint amit az értelmi fogyatékosság megengedne. Ha mélyére megyünk, akkor már nem feltétlenül. És elérkeztünk Vygotskyhoz újra, aki a nyelvfejlődésről is azt mondja, hogy másokkal való interakciók során bukkan föl, és a szociális kommunikatív beszédtől haladunk az egyéni belső beszéd felé, tehát a beszédünk fokozatosan interiorizálódik, azaz belsővé válik. Ő azt mondja, hogy a beszéd az eleve kommunikatív, de szemben Piagetval, és ebből megy individuálisba, és az egocentrikus beszéd maga, az a nyelvileg közvetített gondolkodásnak a legkorábbi formája. Elég kezdetleges forma, és külső forma még, nem belső, mint a gondolkodásunk, de a legkorábbi formája. Ebből fejlődött ki Vygotskynak a belső beszéd elmélete, a gondolkodásunk, mint belső beszéd. Ő azt mondja, hogy az egocentrikus beszédnek kognitív funkciója is van, és kommunikatív funkciója is van. Ő erre nagyon érdekes kísérleteket végzett. A gyerekeket, ugye az egocentrikus beszéd időszakában, tehát ilyen óviskol, idegen nyelvi környezetbe helyezett, akkor lecsökkent az egocentrikus beszédnek a mennyisége, de nem tűnt el teljesen. Ugyanúgy hangszigetelt szobába is berakta őket, akkor ugyanezt történt, lecsökkent a mennyisége, de nem tűnt el. Majd lehetetlen feladat elé állította őket, egy kétölt helyű ceruzával kellett volna rajzolniuk, ekkor viszont megugrott. Tehát nagyon megnőtt a beszédnek a mennyisége. De abból, hogy idegen nyelvi környezetben, a hangszigetelt szobában lecsökken, de az következik, hogy ez még mégiscsak van ennek kommunikatív funkciója. Nem csak arról van szó, hogy ő magának beszél, mert akkor ezek a körülmények nem számítanának. Vygotsky azt mondja tehát, hogy a gondolkodás az tulajdonképpen egy fokozatosan belsővé váló beszéd, és a felnőttek is visszatérnek ehhez az egocentrikus beszéddel, hogyha megfelelően nehéz problémával szembesülnek. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már. Tehát ugyanúgy a felnőttek is elkezdik hangosan megfogalmazni a problémát, csak ők már nagyon ügyesek. Tehát ők vagy azt csinálják, hogy így legátolják, és akkor így nyugi van, és valahogy megvan megoldani, vagy a hallgatóságnak címzem, akik körülöttem állnak. És ezzel megoldottam a helyzetet, nem magamban beszélek.
Sokban látszik az oldalak bácsi
esetben, nem? Akár. De nem, ez inkább azért nem a káromkodásokra jellemző. De a problémáknak a megfogalmazása. A hogy csinálja, mi van, hogyha ide teszem, hú, akkor ezt most megpróbálom. Ha van ott valaki, akkor automatikusan hozzábeszélünk. Tehát úgy csinálunk, mintha ez neki szólna. Holott ez a gondolkodásunknak a kihangosítása.
Ez többször van, hogy erősen gondolkodok, hogy ezzel azt viszont egy pár szó lesz,
Vajon egyébként miért? Tehát miért nem válik ez nagyon gyorsan belsővé? Miért jobb az, ha kimondjuk? Miért térünk vissza hozzá? Az is, ugye az felnőtt korban, és gyerekkorban. Miért jó verbalizálni a problémát? Igen, segít összerendezni a gondolatokat, hogy segíti a probléma megoldást, hogy kívülre helyezi, tehát így tudja összerendezni, ő fejben még nem tudja összerendezni. De beszéd közben már igen, és így meg tudja oldani a problémákat. Az ilyen típusú problémákat, mint kitört hegyű ceruza, tehát hogy nem matematikai feladmányukat. És Vygotsky azt mondja, hogy a nyelvnek és a gondolkodásnak a kapcsolata nem állandó. Ugye korábban mindenki azt mondta, hogy vagy ez határozza meg azt, vagy az ezt, de ez egy ilyen egyértelmű dolog. Ő azt mondja, hogy ez nem így történik, mind a kettő fejlődik, és a kapcsolatuk is fejlődik folyamatosan. Két éves korig párhuzamosan fejlődik a kettő. Azt mondja, hogy a vagyogásban még nincs gondolkodás, illetve a szenzomotoros sémákból kialakuló gondolkodás, az ugye mind nem verbalizált, erről beszéltünk az előbb is. Nem nyelvileg megfogalmazott. Azonban két éves korban történik meg a váltás, itt a kettő összekapcsolódik, ami mind a kettőnek a természetét megváltoztatja. Tehát nem csak az egyik hat a másikra, hanem mind a kettő hat egymásra. És kialakul a viselkedésnek ez a humán specifikus formája, amit mi csinálunk itt most. Tehát a nyelv intellektuálissá válik, a gondolkodás pedig verbálissá. Itt történik meg, és a nyelv teszi lehetővé a gondolkodás számára azt, hogy egyéni is legyen egyszerve, és társas is legyen egyszerve. Meg is tudjuk osztani, illetve egyről is tudunk gondolkodni. Hogyha nem tudnánk verbalizálni a gondolatainkat, akkor nem tudnánk megosztani másokkal.
Eltűnni.
Hogy? Hm? Eltűnni? Hozná téve, hogy a kultúra az nem tartana ott, ahol most tart. Tehát a nyelv az egy nagyon fontos elem a kultúra kialakulásában és fenntartásában. Úgy kell elképzelni ezt a kapcsolatot a nyelv és a gondolkodás között, mint két görbét, amik időnként metszik egymást. Tehát mondjuk egy színuszt és egy koszínuszt összeraktunk, de így is lehet. Tehát, hogy megy egy ideig párhuzamosan, összecsatlakozik, szétválik, és megy tovább párhuzamosan, és megint összecsatlakozik. Így néz ki a kettőnek a kapcsolata, és azt mondja, hogy ez az átalakulás, a nyelvnek, a beszédnek az átalakulása a szociálisban, individuálisban soha nem ér véget. Tehát ez életünk végéig tart. Nem arról van szó, hogy amikor megszűnik az egocentrikus beszéd, akkor ezzel már rendben vagyunk, ugyanis a saját gondolkodási folyamataink is tovább formálódnak idővel. Tehát, hogy azért mi sem ugyanúgy gondolkodunk 10 évesen, 20 évesen, 30, 45, 60, stb. Itt nem az ismeretekről van szó, a gondolkodás módjáról.
A gondolkodás módjára az ismeretekről. Igen.
Jó, hát lehet nagyon rigid gondolkodás, ami nem fogad be semmit. De feltételezzük, hogy ez valami rugalmasság csak van mindenkiben. Azzal is történnek dolgok. Igen. Legfeljebb nagyon ügyesen alkalmazza folyamatosan az elhárító mechanizmusait. Tehát ezt is lehet csinálni, és mindent kizárni a tudatunkból, ami nem illik bele az eddig kialakult képbe. Ezt nagyon jól lehet csinálni. És egy témánk maradt, ami már megint nincs itt, de majd mindjárt itt lesz, nem, az előzőekre építve az erkölcsi gondolkodás kialakulása. Mi az az erkölcsi gondolkodás? Gondolkodás az erkölcsi, de az mit jelent? Az is? Tulajdonképpen az erkölcsi gondolkodás az nagyon egyszerűen az erkölcsi ítéleteknek a meghozatala. Ugye ilyet nagyon sokszor csinálunk. Erről különböző ítéleteket hozom, csak a sajátodban, mindenki máséről. Hát, vagy az az erkölcs, vagy nem az. Attól szűk, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, mit csinálunk. De az, amivel te beszélsz, az a társadalom erkölcsi normája, vagy normái. Ezt el kell tudni sajátítani, tehát mi a helyes viselkedés, hogyan kell ezt csinálni, szocializációnak is hívjuk egyrészt. A helyes viselkedésnek a megtanulását, ez a gyerekeknek egy feladat, tehát meg kell tanulni, nem úgy van, hogy én ezt már egyből tudom, ezt mindenki tapasztalta, aki kisgyerekkel találkozott. Nem szólnak sajnos, nem volt igazad, de akiket az erdőben találtak, azok nem voltak eredendően jók. Ez így... Ezt mondom, hogy Rousseau-nak nem volt igaza, tehát nem. Az első éveknél kezdődött a fejlődés pszichológia, 1800-as évek végére datálják. Viktor volt, és nála merült fel rögtön ez a kérdés, hogy na most akkor kiderül, hogy az ember eredetileg vadember, vagy pedig egy nagyszerű, pozitív, gyönyörűen gondolkodó. De hát, vadember.
És akkor az életbemaradásra adottak ki ezt a dolgot?
Nem, egyébként nem teljesen van ebben, nem, de nem erről van szó, hogy vannak ilyen beépített erkölcsi normáink. Tehát nincs élettisztelete, és egyéb semmi nincs így beépítve. Ha farkasok nevelik föl, akkor farkasoknak megfelelően fog viselkedni, teljesen természetes módon. Hiszen az a megszokott, a tipikus, a környezetbe illeszkedő... Micsoda? Igen, ez egy csoport miatt, igen. Igen, tehát azokat a normákat az a gyerek is tudni fogja, aki a farkas falkából jött, amit a farkas falka diktál. Igen, tehát az is egy rendszer, az együttműködésnek egy rendszere, vagy a nem együttműködésnek egy rendszere, és ezt hozni fogja magával, de ez nem lesz azonos adott esetben annak a társadalomnak a normájával, ahova szeretnéd őt beilleszteni. Mindenképpen tanulni kell, igen.
Mindenkinek tanulni kell, akkor hogyan alakul ki eredetileg?
Így, egy csoportból. A csoport miatt alakult ki, igen. Igen?
Azért beszélek még egy játékot, játszok fel az előttem, hogy vannak a kultúrák, ahol azt mondják, hogy a leszületés adat felé építetted az életedet, és amikor leszületed, akkor azoknak a feladatoknak kell megfelelni. Na most már egy ilyen gyermek elveszik, mondjuk egy éves korán, vagy egy kettő éves korán, és bekeveredik az erdőbe, akkor tulajdonképpen ugye vannak a genetikai kapcsolatok, és vannak a séma kapcsolatok. Ugye ez a kettő legérdekesebb ebben a helyzetben. Tehát, hogy egy ilyen farkasok által nevel gyermek, kezd a magával az ott tartmányban.
Ez egy nagyon jó kérdés.
Túl sok példa már valószínű.
Ha túlélni. Ott kell kezdeni a sztorit. Hát én mondjuk azt gondolnám, hogy ha ebben a rendszerben marad, akkor abban a rendszerben próbálja meg megvalósítani. Igen, igen, annak a rendszernek a szabályai szerint, vagy szabályai ellen, vagy bárhogy, de hogy annak a rendszernek a keretei között, és mondjuk nem egy másik kultúrában, ilyen értelemben. De egyébként ennek, tehát az altruizmus, egymás segítés és a többi, ennek nagyon sok evolúciós magyarázata létezik. Ugye a gének fenntartása, segítjük a másikat, segítjük a családtagot, mert ő majd tovább viszi a gént, stb. Ezért
túlélésre
nem adod ezeket. Tessék? Igen, de hogy a túlélés, pontosan. Hát most nem mindegy, hogy milyen vallásra gondolkodunk.
Ahogy ezzel feltérképezi ez a rendszer az ember, ott nincs benne a spirituális és egyáltalán teljesen tudomásról megközelítve. Tehát nehéz is erről
beszélni. Én ezt így nem mondanám. Szerintem először szussunk neki, igen, és akkor majd meglátjuk, hogy mi van benne, jó? Tehát, ami lényeg az, hogy elsajátítjuk ezeket a normákat, és ami még nagyon fontos ebben, hogy felügyelet nélkül is ennek megfelelően kell viselkednünk. Tehát, hogy nem csak így megtanuljuk, hogy igen, igen, ez szabad, ez nem szabad, hanem interiorizáljuk, belsővé tesszük ezt a dolgot, belülről szabályoz majd minket. Nézzük újra Piagetét. Piaget az erkölcsi gondolkodásra is sokat gondolkodott. A műveletek előtti szakaszban, tehát 6 éves korig az erkölcs kívül előírt, azaz, amit mond a mama, az van. Tehát ha mama azt mondja, hogy elmész a boltba és hazajössz, és nem állsz meg útközben, akkor nem állok meg útközben, mindegy, mi történik. Ez így működik, vannak szabályok, ezek kívülről jönnek, és ezeknek kell engedelmeskednem. Heteronóm modalitásnak hívja ezt Piaget. Azért heteronóm, a heteronómnak az ellentétpárja az autonóm modalitás lesz. Ez kívülről jött modalitás, tehát három megfontolás vezérlít az erkölcsi gondolkodást. Egyrészt, hogy nagyobb hatalmú emberek tették a szabályokat, ugye azért tudjuk, hogy ebben az életkorban is, hogyha a szülők ott hagynak minket, akkor éhen hajtunk, tehát, hogy elég nagy hatalmúak ezek az emberek ahhoz, hogy a szabályaikat teljesítenünk kelljen. A szabály betűjének kell engedelmeskedni, nem pedig a szellemének. Ez nagyon fontos, és a tetteknek az eredménye számít, a szándék nem számít. Az a lényeg, hogy mit sikerült csinálni. Ha ennél tovább megyünk a konkrét műveletek szakaszára, ugye ez a kisiskolás korban van, itt megjelenik a szabályjáték, ami nagyon fontos intézmény az erkölcs szempontjából. Megjelenik az autonóm moralitás, ami azt jelenti, hogy rájönnek a gyerekek, hogy a szabályok azok nem így kívülről jöttek, hogy valami nagyhatalmú ember kitalálta és annak engedelmeskedni kell, hanem a szabályok, egyezmények, ezeket az emberek közösen kitalálják, megegyeznek bennük, tehát egyezménnyel meg is változtathatók. Nem ilyen örökérvényű szabályok léteznek, figyelembe veszik már a szándékot a tettek értékelésénél, mit szerettem volna csinálni, nem csak az, hogy mit csináltam végül, és a büntetést a bűnnel arányosan képzelik el. Tehát az a jó büntetés, ami ez a bűnnel arányos, nem aránytalanul nagy, vagy aránytalanul kicsi. Na, a szabályjáték megjelenése ugye a mintajáték után jelenik meg. Ez konkrétan szabályjátékot jelent, a társas játékokat, amikben vannak lefektetett szabályok. Piaget a golyózást hozza fel, mert akkor is Svájcban így a kisfiúk azok egyfolytában golyóztak, tehát nagyon jól megfigyelhető volt kisebbeknél, nagyobbaknál, közepeseknél, hogy hogyan golyóznak. Igen. És azt mondja, hogy a szabályjátékban való részvétel során jönnek rá ezekre, hogy előreegyeztetettek a szabályok, amik ha kölcsönösen megegyezünk bennük, akkor meg is változtathatóak, de csak akkor, hogyha mindenki beleegyezik, nem többség. Azt mondja, emlékszünk az asszimiláció akkomodációra, emlékszünk remélem, hogy a szabályjáték az tiszta akkomodáció, tehát a sémát, ilyen értelemben az erkölcsi sémát is hozzáigazítom a tapasztalataimhoz, és nem a tapasztalataimat igazítom a sémámhoz.
Ez különböző életkorban zárt. Én hívott jelenti, hogy nem tud állni azt, hogy az emlaki életnek az övé.
Igen, itt a... Igen, ez a 6-12, tehát, hogy itt már egyen följebb vagyunk. Most aminek képesnek kell lenni ahhoz, hogy szabályjátékokat tudjunk játszani, akár egy kinevet a végént. Tehát gondoljatok bármilyen társasjátékra, amit szoktatok volt játszani, hogy észben tartsuk ezeket a feltételeket, tehát a szabályokat, szempontot tudjunk váltani, hogy figyelembe vegyük, hogy a többiek éppen mit csinálnak, különösen egy kicsi stratégiát is igényel a játék, és adott esetben még azt is, hogy ők hogy látnak minket. Tehát nagyon sok minden szükséges ahhoz, hogy egy szabályjátékot jól lehessen játszani. Illetve több lépést adott esetben prediktálni kell tudni. Ha én ezt lépem, akkor ő azt fogja lépni, és erre meg ő azt lép, és én meg ezt. Tehát a bonyolultabb szabályjátékok. És azt mondja Piaget, hogy a szabályjáték az tulajdonképpen a társadalom modelljét képviseli, hiszen egy előzetes szabályrendszert alkot, ami megmondja, hogy az egyes helyzetekben hogyan kell cselekedni, és csak akkor létezik, hogyha mi megegyezünk a létezésében. Tehát a társadalmi szabályok is csak akkor léteznek, ha mi ebben megegyeztünk. Nem, ahogy ebben speciál, itt most nem mi személy szerint egyeztünk meg, de valamikor valaki megegyezett benne. Szabályjáték ugyanilyen, a szabályok hagyományozódnak tovább. Tehát nem újonnan alakulnak mindig. A szabályok tiszteletben tartásának elsajátításával így, tehát a szabályjáték valódi játszásával új szintje jelenik meg az erkölcsi fogalomalkotásnak, mégpedig ugye fel kell tudni oldani nézeteltéréseket, ugye azért vannak a játék során, képzeljétek el a 7-8 éveseket, ahogy játszanak, tehát elég sok nézeteltérés tud adódni köztük, A szabályokat kell időnként alkotni, ezeket be is kell tartani, a terveinket meg kell tudni vitatni, és megjelenik az ígéretek megtartása, megszegése is. Ez különösen olyan játékokban, ahol ennek tud szerepe lenni. Az én megígérem, hogy nem ütlek ki, ha te se ütsz ki a következő léptet, ezek. És ezt megtartom, vagy... Igen, megtartom, vagy megszegem. És így ezek által megértik, hogy az együttműködés kereteit alkotják ezek a szabályok. De tényleg, minden korábban beszéltünk, hogy a csoport hogyan működik együtt, tehát több ember hogyan működik együtt, azt szabályozzák ezek a szabályok, ezek könnyítik meg. Hát igen, igen. Igen, a bűnöző... Igen, a bűnözők azok nagyon nem egyeztek bele általában, de nem biztos egyébként. Ezt majd... Igen, meglátjuk, hogy a bűnözők mit csinálnak. Ki mit gondol a bűnözőkről. Na, és nézzük az utolsó szakaszt, még a formális műveleteket, és serdülőkről beszélünk. Mindenki találkozott már serdülővel az életében. Megértjük az egyetemes etikai elveket, vagy nem értjük meg, tehát ez egy nagyon jó kérdés. Viszont elvont elvek alapján gondolkodunk politikáról, törvényekről, gondoljatok a serdülők szélsőségességére, tehát a csak jó és a csak rossz, fekete-fehér, nincsenek átmenetek, ez ugyanúgy vonatkozik az elvont elvekre, és valamilyen elvet követek, akkor azt követem. Utána lehet egyébként, hogy két hónap múlva másikat fog követni, de addig viszont azt követem. A szélsőséges gondolkodás jellemzi őket, és nem is bírálják is a felnőtteket, a vagy nem elkölcsös, vagy képmutató magatartás, tehát a különböző magatartásformák miatt, amik szerintük nem elfogadhatóak. Viszont ebben az időszakban jön el a törvény másik oldalának is a megértése. Eddig azt értettük, hogy rosszat csinálunk, büntet. Tehát eddig a büntető oldalt ismertük, most már megérkezik a törvény jótékony oldala is. Tehát azért az véd is. Mégis, hogy valamilyen pozitív is van abban, hogy így alkottunk törvényeket. Ez Piaget elmélete. Az elkölcsi gondolkodás fejlődéséről, ami Kohlberg tovább finomított és módosított. Ő behozta ebbe a témába nem csak a kognitív képességeknek a fejlődését, hanem a szociális tapasztalatokat is. Az elkölcsi gondolkodásnak három szintjét állapította meg, és 5 plusz 1 szakaszát, azért nem 6, mert az utolsó szakaszban annyira kevés embert talált, hogy igazából az ilyen van is, nincs is. Tehát az már olyan magas szint. El fogunk oda jutni, hogy mi az. Nagyon jó szint. Tehát kevesen tartoznak oda. De mondjuk a 6. szakaszba tartozik Gandhi. Gandhi. És hát kevesen vagyunk Gandhik ebben az életben. Úgyhogy ez egy ilyen szakasz, de ez tulajdonképpen 6 szakasz van, csak ez az utolsó, az ilyen ritka állatfaj. Úgy mérte, hogy ki milyen szakaszba tartozik, itt nem ér. Ugyan azt mondja, hogy a Piaget-i fejlődési szakaszok, tehát kognitív fejlődési szakaszok mentén alakulnak ki ezek a szintek, de hát nem mindenki van ám a legmagasabb szinten, ugye, mint tudjuk, tehát felnőtteket is nézett, hogy ki milyen szinten helyezkedik el. Különböző történeteket olvasott fel, és a válaszokhoz igaz történeteket, kérdéseket tett fel, és a válaszokhoz igazodó kérdéseket utána. Ezek a történetek ilyen elkölcsi dilemmák voltak, mi 2-re adott ilyen különböző válaszokat fogunk, vagy fogok példaként felhozni, amit Kohlberg is felhoz. Az egyik történet az, egy elhíresült történet, Heinz dilemmaként elhíresült, arról szól, hogy Heinz felesége halálos beteg. És a betegségére a gyógyszer egyetlen gyógyszerésznél kapható, aki viszont annyira drágán adja a gyógyszert, hogy Heinz nem tudja megvenni. A kérdés az, hogy Heinz ellophatja-e a gyógyszert. Ez az egyik dilemma. A másik dilemma, hogy Joe-nak a papája pecabotot szeretne venni, de nincs rá pénze, ezért elkéri Joe zseppénzét. Odaadja Joe zseppénzét a papájának. Ezzel kettővel fogunk foglalkozni. A harmadik ilyen híres dilemma az eutanáziára vonatkozik egyébként, tehát a beteg, halálos beteg, aki nagyon szenved, megkérte az orvost, hogy hát nem kapcsolja le a gépről, de adjon be neki valamit, és az orvos beadta. És akkor hogy döntsön a bíró? Tehát nem, igazából nem egyszerű dilemmákkal szembesíti az embereket, és ez alapján, tehát az ezekre adott válaszok alapján dönti el, hogy ki hova tartozik. Ez eredetileg nem volt standardizálva, azaz nem volt én egyértelműen lefektetve, hogy hogyan pontozza a válaszokat, ezt később kialakította, és ez alapján működnek a mai napig is a vizsgálatok. Na nézzük a szakaszokat. Többé-kevésbé illeszkednek Piaget kognitív fejlődési szakaszaihoz, nem teljesen, és a műveletek előtti gondolkodás három szintet határoz meg Kohlberg. A prekonvencionális szintet, a konvencionális szintet és a posztkonvencionális szintet. A prekonvencionális szint az valahol ugyan a műveletek előtti gondolkodáshoz köti, de igazából így az iskoláskor határán kezdődik. Tehát a két piazsi szakasz határán. És a konvencionális szint is az iskoláskorhoz kötődik. A prekonvencionális szintnek a jellemzői, hogy az erkölcsi ítéletek a gyerekeknek a saját vágyain alapulnak, vagy pedig a cselekedetnek a közvetlen fizikai következményén. A konkrét műveleti gondolkodásban megjelenő konvencionális szintnél az erkölcsi ítélet attól függ, hogy mit gondolnak mások, és hogyha a társas normákat megsértjük, akkor rosszak vagyunk. A posztkonvencionális szintet Kohlberg a formális műveleti gondolkodáshoz köti. Azt mondja, hogy az elvontabb elvek figyelembevételéhez mindenképpen szükséges a formális gondolkodásnak a megléte. És itt az erkölcsi ítéletek elvontatik a jelveken alapulnak ezen a szinten már. Minden szinthez kettő szakasz tartozik egyébként, és azt mondja, hogy a konvencionális szint eléréséhez, ahol egyébként a legtöbb ember tartózkodik, ott annak is az elérés feltétele, hogy ezért a formális műveletekre való képesség már egy picit megkezdődjön. Tehát már az is inkább a két szakasz közötti átmenetet képviseli. Tehát nem ilyen egy az egyben megfeleltetésekről van szó. Na, és akkor nézzük az elsőt, a prekonvencionális szintnek az első szakaszát, ez a heteronóm erkölcs, ez már azért ismerős Piagettől. Itt a naív erkölcsi realizmus jellemzi a gyerekeket. A cselekedeteknek az a tulajdonsága, hogy jók vagy rosszak, ez ilyen állandó tulajdonság. Tehát olyan, mint hogy a tárgyaknak a színe. Tehát ez ilyen állandó, hogy egy cselekedet jó vagy rossz. Azért kell megbüntetni valakit, hogyha rosszat csinált, hogy megtoroljuk ezt. Nem azért, hogy legközelebb ne csináljon rosszat, hanem a megtorlás a büntetésnek a lényege. És tehát az, hogy ezek ilyen abszolút szabályok, ez az mutatja, hogy mondjuk azért rossz betörni a gyógyszertárba, mert nem szabad lopni. Tehát, hogy ez a magyarázat arra, hogy miért ne törjön be helyet a gyógyszertárba. Mert nem szabad lopni, pont. Tehát itt nincsen egyéb kérdés, ez ilyen kész. Igen. A normák, amiket itt figyelembe vesznek, azok egészen konkrét szabályok, amik senki szempontjait nem veszik figyelembe. Tehát ilyen abszolút szabályokról van szó. Van helyes, meg van helytelen viselkedés. Kész. Igen. Az egyenlőség, ugye, ami szintén az erkölcshöz tartozó fogalom, akár a méltányosság, az egyenlőség az kategóriákon alapul, tehát egyenlő elbánásmódot azok érdemelnek, akik egy kategóriába tartoznak. Kész, méltányosság nincs. Tehát, hogy ez a fogalom, ez még ekkor nem létezik. A kölcsönösséget, ami szintén azért ide tartozó fogalom, a szemed személyett elv uralja. Ezt ismerjük, ezt akár így rávetíthetjük az emberiség történetére is egy kicsit. És az ezen a szinten lévő gyerekek azt válaszolják Joe dilemmájára, odaadjam-e a pénzem apának, vagy ne adjam oda. Még akkor is oda kéne adnia a papájának, ha ő azt mondaná, tegye félre, azért kellene neki adni, mert ő az idősebb, és mert ő az apja. Tehát ezek az érvek léteznek. Na, hogyha átlépünk a következő szakaszba, a prekonvencionális szinten vagyunk még mindig, de már a második szakaszban, itt arról van szó, hogy mindenkinek megvannak a saját érdekei, érvényét veszti az erkölcsi realizmus, viszont az a probléma, hogy miután mindenkinek megvannak a saját érdekei, ezek között nagyon nehéz a prioritásokat megszabni. Nem is nagyon sikerül ilyenkor. Tehát, hogy nem nagyon tudnak ilyen típusú ítéleteket hozni. Mint a mindenkinek egyenlő érdekei vannak. Hát ez van, nem tudunk velük mit csinálni. A normák az egyéni elvárásokhoz igazodnak, és az egyenlőség már az egyének alapján működik, tehát az egyének szükségletei és vágyai alapján nem úgy vannak értelmezve az egyének, mint kategória tagok, hanem mint egyének. Ez már jelentős különbség. Mert szerintem tovább megyek. A kölcsönösség az tulajdonképpen a cserében jelentkezik. Tehát egyenlő értékeket, javakat cserélünk egymással, és a méltányosság viszont itt már feltűnik, ami azért az emberi viselkedésben egy elég, illetve az erkölcsi viselkedésben egy elég fontos momentum, a méltányosság. Mit gondoltok, hogy ki érdemel méltányosságot egy ilyen szinten? Nem, hát van méltányosság, tehát ugye ezen akkor nincs méltányosság, nem adsz, akkor menj a francba. Igen, akinek valamilyen szükséglete van. Tehát ezen a szinten mondjuk a szegény, aki nem tud enni, az lophat. Azzal már nincsen probléma. Azért, mert ő nem tudja kielégíteni a szükségleteit. De talán azt így elnézzük neki, hogy ő lopott, mert ő nem tud enni, hát éhes, teljesen egyértelmű, jaj. Igen. Na, mit mondanak a gyerekek Joe dilemmájára? Nem kellene odaadnia a pénzt, mert ő takarította meg. És arra kéne használnia, amire ő akarja. Ha a papája pecázni akar, keresse meg maga a pénzt rá. Ez fejlettebb, mint az előző. Hát az, hogy valaki azért kapja meg a te pénzed, mert ő a nagyobb, az így, tehát ahhoz képest már fejlettebb az az elképzelés, hogy mindenki azt érdemli meg, amit ő megkeresett. Na, elérkezünk a konvencionális szintre, bonyolódik a helyzetünk. A konvencionális szinten de a különálló személyeknek a szempontjai egy harmadik személyi nézőponttá válnak, tehát kialakulnak ilyen közös erkölcsi normák, amiket minden ember megoszt. Ezek az életvitellel kapcsolatos elvárásokat tükrözik, elvárják, hogy jól viselkedjél, helyesen viselkedjél, altruisztikus legyél. Tehát igazából a norma szerinti élet az, ami elvárható, viszont a normák, ugye itt már közös elvárások. Megjelenik az aranyszabály, és ebben nagyon erős a hit. Tudjátok, mi ez az aranyszabály? Igen, ez a negatív megfogalmazása, igen. Igen. Tehát úgy viselkedjél másokkal, vagy azt tedd másokkal, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek, vagy veled viselkedjenek. Igen. Hát ez a harmadik. Igen, az előzőekhez képest magas. Itt is. Hát meg itt is vannak ilyen. Meg itt olyan problémák merülnek fel, amik a következő szakaszban oldódnak meg, hogy a normakövető viselkedés, tehát ha mindenki normakövetően viselkedik, akkor is adódnak konfliktusok köztük. Tehát ez nem old meg mindent, hogy mindenki ilyen nagyon jó, meg helyesen viselkedik. Haha, ez is lehet, hogy nem jó a norma. Itt sok minden lehetséges, sok mindent kell még felismernünk, de egyelőre még csak hármasok vagyunk. Tehát az egyenlőség az azt jelenti, hogy akik egyformán jól teljesítik a szerepelvárásokat, egyformán jól viselkednek, egyformán jók a szándékai, azok ugyanolyan elbánásban részesüljenek. Ez az egyenlőségnek az alapja. Mi lehet a méltányosság? Ez mindig ilyen izgalmas kérdés, kivel vagyunk méltányosak? Hát nem velük vagyunk. De a méltányosság azt jelenti, hogy valami csúnya dolgot csinálni, és én elnézem neki. Mint a szegénynek az előző szinten elnéztem, hogy ő lop. Mert ő szegény éhes. Nem. Itt ugye nagyon fontos, hogy jók legyünk. Tehát a jó szándék. Ott kezdődik. Lehet, hogy átlépte a normát, de jó szándékkal csinálta. Tehát itt kezdődik. Nem. Kell hozzá a jó szándék, és nagyon extrém körülmények. Tehát ez a kettő, és akkor megszegheti. Igen, akkor megszegheti a normát. Akkor rendben van. Ezt csináltam. Igen. Mi nézzük, hogy egyébként ezen a szinten hogyan válaszolnak a Heinz dilemmára. A Heinz dilemma az, hogy ellophatja a gyógyszert a halálos beteg feleségének. Ellophatja. Igen. Igen. Igen, a jó szándék egyébként itt a hangsúlyos. Joe-t itt nem lehet. Az a kérdés, hogy bírónak meg kell büntetnie Heinzet. A válasz az szó szerint úgy hangzik, hogy a bírónak meg kellene érteni, miért tette Heinz, amit tett, tekintetbe kellene vennie tiszta múltját. Ugye, itt kezdődik. Kapjon egy figyelmeztetést, és hadd menjen. Így nem hagyta abba Colbert, megkérdezte, hogy miért. A válasz szívből jövő gyengétségből tette, ahogy a legtöbb ember tenné. Ugye itt mind a kettő fontos, az, hogy jó volt a szándék, és a legtöbb ember így cselekedne. Na jó. Lépjünk tovább a negyedik szintre, a negyedik szakaszra, a konvencionális szinten. Az egyén itt átveszi a társadalom egy általánosított tagjának a nézőpontját, tehát a társadalmi szabályok és elvárások mindenkire vonatkoznak, és ezek tulajdonképpen azért jöttek létre, tehát a társadalmi szabályok, a törvények, mert ahogy az előbb megbeszéltük, sajnos hiába viselkedik mindenki nagyon helyesen és nagyon jól, mégiscsak vannak konfliktusok. És ezeknek a konfliktusoknak a kezelésére már pedig kellenek törvények és szabályok, amik mindenkire egyformán vonatkoznak. Ez az a szint, ahol a lelkiismereti vagy elkölcsi szabályok az isteni törvénnyel vannak azonosítva, isteni vagy természeti törvénnyel. Tehát ez így van. Tehát amit a lelkiismeretem diktál, az az alap. A kész, az már természet is, vagy az Istentől jött. Tehát kész. Itt nincs appelláta. Nem lehet máshogy. Mi lehet az egyenlőség alapja? Persze. Erre vissza fogunk térni. De attól függetlenül, tehát a lelkiismereti törvény, isteni törvény, tehát a vallások, legalábbis az egyisten hitű vallások ezt a két dolgot valóban összemossák. Tehát az isteni törvények azok, amiknek engedelmeskedned kell, pont. De ezek akkor működnek jól, te akkor vagy jó hívő, ha ezeknek belülről engedelmeskedsz, és nem úgy, mint az első szinten, hogy azért, mert valaki fönn megmondta, és már jó megbüntet, hanem mert magadnak nem engedhetheted meg. Persze. Igen. Tud működni. Igen. Nem, az a kérdés egyébként, hogy a törvényt hogyan tekinted? Hát minek tekinted a törvényt? Hát meg, hogy honnan jön, min alapul, azok nagyon nem mindegyek. Mert hogyha valami isteni törvény, vagy természeti törvény, az nem megváltoztatható emberi egyezmény által. Ugye tipikusan mondjuk a katolikus házasság. Tehát, hogy ez emberek által már nem befolyásolható. Kényes téma, igen, de hogy... Persze, de most ne így gondolkodjál, hogy ki tolmácsol, meg ki jött alá, meg ki mondta kinek, tehát ezeket a kérdéseket hagyjuk, igen, de ezen nem foglalkozunk, itt azzal hittel foglalkozunk, hogy amit az én lelkiismeretem diktál, amit én jónak gondolok, az az egyetemes jó. Hiszen az az Istentől jön, vagy a természetből jön. Most én értelemben a fogadfogért és szemet-szemet se természetből jön, de természeti törvények, vagy a túlélés. Na, mire szolgálnak itt? Hát majd mindjárt még jobban belemegyünk ebbe a témába, úgyhogy menjünk közbe tovább. Közösség, igen, a társadalom, mint olyan, igen, a nagyobb közösség már együtt. Na, tehát a normák, azok tehát arra szolgálnak, hogy ezeket a konfliktusokat el tudjuk kerülni. Ugye ezek nagyon jók nekünk erre. Az egyenlőséget a törvény előtti egyenlőség képviseli. Ugye itt a törvény nagyon fontos, tehát azelőtt mindenki egyenlő. A méltányosságot pedig az, hogy sajnos attól függetlenül, hogy ez így van, hogy ezt így nagyon jól megcsináltuk, vagy megcsinálta valaki, a norma nem elég érzékeny minden esetben a különböző egyedi esetekre. Hát vannak kivételek. Ez a méltányosságnak az alapja. Mégiscsak lehet. De az a különbség ahhoz képest, ami a korábbi rendszerben van, tehát ami a hármasban van, hogy a bírónak fel kéne menteni a helyzet, hogy itt nem a bírónak, tehát ez nem a személytől jön, hanem a rendszerből jön ez a felmentés. Mert a rendszer tudja, hogy nem elég érzékeny a normája, mert nem vehet figyelembe minden egyes egyedi esetet. Tehát nem egyedi elbírálás alá esik, hanem a rendszerből fakad, hogy ilyen esetekben mit kell tenni. Mondom a választ, jó? Mik vannak erre kitalálva? Mondom a választ. A bírónak elnézőnek kell lennie Heinzel szemben, hogy megmutassa, a törvény tisztességes és emberséges is lehet. Tehát a törvény tulajdonképpen az, aki Heinzel szemben elnéző, és arra a kérdés, hogy mi lenne a legjobb érv, ami alapján a bíró megbüntethetné Heinzet, az a válasz, hogy a törvény alól nem lehet kivételt tenni. Ez ugyanis teljesen szubjektív döntéseket eredményezne a törvényt érvényesítők részéről. Tehát az egyedi, a szubjektív, az nagyon le van hárítva. Tehát csak én általánosított tagjai léteznek a társadalomnak. Oké? Lépjünk tovább a posztkonvencionális szintre? Remélhetőleg azért... Nem, azért reméljük, hogy azért páran így ott vagyunk. Legalábbis az ötösben, a hatosban meg majd kiderül. Na, az ötös szakaszban megjelenik az egyetemes értékek és jogok alapján történő érvelés. Ez az érvelés, ez racionális. Itt már a társadalmi szerződés törvények szabadon kötöttek. Mi kötöttük meg őket? Azért, hogy megvédje az egyes egyéneknek a jogait, és elősegítse mindenkinek a jólétét. Tehát ezért hoztuk a törvényeket. Tulajdonképpen ez nem egy társadalom fenntartó megközelítés, mint az előbbiek, hanem egy társadalom teremtő megközelítés. Azonban vannak olyan jogok, amelyet egy társadalom sem sérthet meg. Mit lehetnek ezek a jogok?
Élet.
Élet és? Ha azokat nem sértheti. Itt emberekbe gondolkodunk. Élet. De hát nem hozzá senki. De most kell. Na, de egyébként intuitíven is illeni tudni. Na, az élet adja magát, a másik, ami adja magát, legalábbis a mi társadalmainkban nagyon hangsúlyozott, a szabadság. A szabadság. Hát nem lehet tartani rabszolgát, ezen már így... És azt mondja az ötös szinten, hogy mindenkinek kötelessége az erkölcsi ítéleteivel fenntartani ezeket a jogokat. Akkor is, ha szembe megy a törvénnyel. Tehát az életre és szabadságra vonatkozó jogokat mindenkinek fenn kell tartania. Ha olyan társadalmi rendszerben él, aki ezt nem tartja tiszteletben, akkor neki kell lépnie. De ez az ő felelőssége. Itt már megjelenik a kisebbségi jogoknak a védelme is, és a norma az az egyéni jogoknak a védelme lesz. Az egyenlőség ugye az alapvető emberi jogok egyenlőségén alapul, és a méltányosság pedig azon, hogy tulajdonképpen sajnos a norma és a törvény, hogyha nem érzékeny eléggé ezekre az alapvető emberi jogokra, akkor méltányosságot kell biztosítanunk ezeknek az embereknek, akiket a törvény háttérbe szorított. Ennek az elvnek az alapján történik a mindenkinek egyenlő esélybiztosítás. Függetlenül attól, hogy hátrányos helyzetből jött, meg ugye a ki hova merre felé tartozik, tehát mindentől függetlenül egyenlő esélyek biztosítása a megfelelő hasznoknak a lefelőzéséhez, tehát a megfelelő jólétnek az eléréséhez és a társadalom értékes tagjává. De válláshoz igazság szerint, ha belegondolunk, társadalmi rendszereink nem nagyon értékel az ötös szintet, akármilyen is nézzük. Hát én a nagyon nem tenném hozzá, én ezzel foglalkozom, nem nagyon tenném hozzá. Elben. Elben. Igen. Nyomokban. Igen. Hát szavakban is attól függ, hogy kinek a szavában. Na, és innentől... Igen, ezt kerestem. Mi van Heinzel? A válasz az, igen, egyébként szabadon távozhat, nem lehet rossz dolog egy olyan törvényt megszegni, ami nem a jogokat, hanem azok megsértését védelmezi. Tehát Heinz nem csak hogy szabadon elmehet, effektíve nem bűnös, semmiben. Tehát a lopás az nem bűn ilyen értelemben, mert a törvény nem megfelelő. Tehát nem rossz, amit csinál.
Tehát már törvény, már teljesen
nem, azt mondtam az elején, de lehet, hogy nem hangsúlyoztam eléggé, hogy ezeket a törvényeket már mi hoztuk. Ezek megegyezésen alapulnak.
Rosszul
álltunk, nem? Igen, elrontottuk. Pontosan. És ez a szint egyébként a legjobbat szeretné elérni a legtöbb ember számára. Ez Pareto optimumnak is hívják egyébként más tudományákban. Tehát ezt szeretné elérni. Tehát a lehető legtöbb ember számára a lehető legjobbat. Ez egy elég nemes törekvés. És nézzük a hatodik szintet, amit Kolberg szerint alig ér el valaki, de minden esetre azért páran mégiscsak vannak ott. Itt arról van szó, hogy az erkölcsi döntésekben érintett valamennyi személy nézőpontját figyelembe kell venni valamennyi személynek. Tehát nem csak arról van szó, hogy a patikusnak figyelembe kell venni Heinz és a haldokló felesége nézőpontját, hanem a haldokló feleségnek is figyelembe kell venni a patikus nézőpontját és Heinz nézőpontját. Mindenki mindenkiért figyelembe veszi.
De ha ilyen helyzet, amikor Heinz tudott, hogy volt a patikus, hogy valami a felesége, és az adni fog neki.
Hát, hogyha mindenki ezen a szinten áll, akkor ilyen. De mondjuk a figyelembe veszed a... Tehát mindenkit figyelembe veszed, és az hogy mit élsz? Ez a körbe figyelembe vevés. Most, hogyha a saját... Hát,
hogy
például lehet egyességet kötni előre. Tehát, hogy nem az ellopás után megyek oda, hogy figyelj, meggyógyultam, akkor én most jövök patikus segédnek, hanem esetleg előre megpróbálok valami egyességet kötni. Mondjuk lehet, hogy a patikust így elkapom az egyes szinten, és akkor én annyira nem jártam jól ezzel a dologra, de legalább megpróbáltam. Na jó, nézzük tovább. Ugye az embereket, mint emberi lényeket tiszteli, human being, nagyszerű, és minden racionális egyén tulajdonképpen ezen a nézőponton osztozik. Tehát ezért tudja mondjuk mindenki figyelembe venni mindenkinek a nézőpontját. Mert hogyha ugye nem azonos szinten vannak, akkor nem fogják ezt figyelembe venni. Itt az ötödik szakasz, az a különbség az ötödik és a hatodik szakasz között még, hogy az ötödik szakasz az igazából itt a, ugye azon nyugszik, hogy itt közösen megállapodtunk valamiben, amit lefektettünk. A hatodik szakasz pedig arra a folyamatra irányul, hogy hogyan hoztuk ezeket az egyességeket. Mennyire vettük figyelembe mindenkinek a nézőpontját. Tehát itt a folyamat a lényeg. És hogy ezek megfelelően korrektek legyenek, tehát hogy olyan egyességeket kössünk, olyan folyamatokon keresztül, olyan eljárásokon keresztül, amik a lehető legkorrektebbek mindenki számára. És ez alapján, a nézőpont alapján, ez már egy ilyen nagyon relativisztikus, hogy Heinznek a lopása nem tekintendő büntetést igénylő cselekvésnek, de szükség van arra, hogy elgondolkozzunk az ilyen történetek által felvetett igazság kérdésén. Tehát ez egyértelműen nem büntetendő, nem is rossz, amit Heinz csinált, viszont jó lenne végig gondolni, hogy mit kezdünk ilyen helyzetekkel, amikor tömegében előfordulnak. Mi ez a folyamatra irányultság? Hogyan hozzunk olyan egyességet, ami aztán majd így jól tudja kezelni? Igen, igen, ami jól tudja majd kezelni ezeket a helyzeteket. És ugye ráadásul meg kell védenünk az áldozat jogait is. Tehát, hogy itt nagyon sok mindent kell figyelembe vennünk. Hát eutanázia szempontból is ugyanez.
Megkérte.
Megadjuk. Na, Kolberg után nagyon sokan kérte, miután lefektette ezt az embert, tehát nagyon sokan kezdték el ugyanígy vizsgálni. Tehát az ő módszerével, ugye akkor szálljunk le az emberekre és nézzük meg, hogy ki holtak. Nagyon sokan megtalálták azt a fejlődési sorrendet, amit Kolberg leírt, aztán nagyon sokan nem. Tehát, hogy kicsit ellentmondóak az eredmények. Igen, lehet, hogy ez a probléma. A kognitív fejlődési szakaszokkal való összefüggést hol megtalálták, hol nem. Tehát szintén ilyen érdekes eredmények adódtak. Azt megkapta kritikának Kolberg, hogy a tényleges viselkedést ő nem vizsgálta. Tehát ezek ilyen dilemmák, amikre megmondjuk, hogy mit csinálnánk, ha hogy kéne ezt csinálni, de hogy cselekszünk, arról nincsen szó. És ami a legsúlyosabb probléma ebben az elméletben, hogy összekötötte a kognitív fejlődés szintjeit az erkölcsi fejlődés szintjeivel. A legmagasabb szint a formális gondolkodás, formális műveletek, ezen összekötve a posztkonvencionális erkölcsel. Na most a kulturális kutatásokból tudjuk, ezt talán ott is említettem, hogy elég sok helyen nem találhatóak meg a formális műveletek. Akkor mi van? Erkölcsi alsóbrendűség a kultúrák között.
Tehát azt el lehetne érni, ezt el lehet vizsgálni, milyen erkölcsi az állapotvényeket, azért azon a
nem? Ezt megvizsgálom, és mi van, hogyha a négyes szinten állnak? Akkor az azt jelenti, hogy ők alsóbrendűek?
De hogy már így működik? Mi van, ha nem működik egyáltalán? Tehát ott is nem az
Ja, hát mondjuk polgárháború kellős közepén én nem vizsgálnám a helyetben, tehát hogy nem, tehát egy kialakult rendszerekben érdemes így most kulturális szinten megnézni, hogy a kultúra maga hol tart, mint az emberek hol tartanak, az bármikor. Most az történt egyébként, hogy ezzel megvádolták Kolberget. Itt most akkor kulturális és egyéni alsó és felsőbbrendűségről beszél, elkölcsi alsó és felsőbbrendűségről beszélünk. Kolberg erre azt mondta, hogy nem, én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy mindenkit, az antropológusok mondják ezt, hogy mindenkit a saját rendszerében kell megítélni. Tehát az a kultúra, aki négyes, az a saját rendszerében a legmagasabb. Viszont nem, tehát hogy ezt már nem sikerült megmagyaráznia, hogyha egyszer össze van kötve a két dolog nála, és nem elválasztható, akkor ha valahol nem jelentek meg a logikai műveletek, akkor egyszerűen nem lehetséges az ő rendszerében posztkonvencionális erkölcsi szintet elérni. Ami ugye determinálja a kultúrát. Ebben a rendszerben. Tehát, és ugye ez egy nagyon kemény kritika, és tegyük hozzá, nagyon jogos kritika a rendszernek. Hát Piaget volt az úttörő, szintén Kolberg ráépített, sokan egyébként azt is támadták, hogy mivel a nőkkel meg a férfiakkal máshogy, más szinten állnak, máshogy vizsgálják, stb. Tehát hétérre ilyen nemi különbségek is előjöttek, ott is nagyon változatos eredményeket kaptak. A Gilligan volt a leginkább, aki kritizálta Kolberget, mert azt mondta, hogy a nők azok Gilligan más elkölcsi elveken cselekszenek, mint a férfiak, mert a férfiak azok inkább az individualizmus felé hajlanak, míg a nők inkább a gondoskodás, és ezért aztán teljesen más az elkölcsi gondolkodásuk, és miután a Kolbergi rendszerben a férfi típusú, úgymond idézőjelben véve férfi típusú gondolkodás magasabb szinten helyeződik, mint a női típusú gondolkodás, ezért aztán ezt így meg kell változtatni, ez így nem jó. Az egyetlen probléma az volt ezzel a kritika, hogy a legtöbb vizsgálatban a nők általában magasabb szintet értek el, mint a férfiak, tehát ez így annyira nem jött be, hogy akkor a nőket alapvetően alacsonyabb szintre helyezni az elmélet. Fejlődnie kell tovább, tehát hogy erről van itt szó leginkább. És még... Aki majd megmondja a női erkölcs fejlődését, illetve az is kérdés, tehát nagyon sok legtöbb kutatásban nem találtak különbséget a nők és a férfiak fejlődések között így. Sérvelések között. Amit akartam mondani a hatodik szinttel kapcsolatban, hogy Gandhi, de ide tartoznak például azok az emberek, akik a második világháborúban Európában zsidókat bújtattak. Tehát, hogy az egyetemes etikai elvek alapján cselekvés. Ezt mondja, azért mégiscsak vannak olyan emberek, akik abban a szakaszban tartoznak, azért léteznek ilyenek, csak nem túl gyakran. Nézzünk meg a mai nap utolsó izgalmas elméletét. Kohlbergnek az elképzelése a netedre épült. A neted erkölcse, tehát az erkölcsi szabályok megszegésének megítélése. Mit ne tegyünk? Ugye hogyan büntessünk, ha megszegték? És Démon volt az, aki azt gondolta, hogy nem így kéne ezt a történetet megközelíteni, hanem a pozitív erkölcsi gondolkodást kéne megnéznünk, az igazságosságot, tehát mit kell tenni, nem mit nem kell tenni, mit kell tenni. És úgy vizsgálta, és ezt ő is történetmeséléssel, majd kikérdezéssel, mint Kohlberg, a történetek arról szóltak, hogy hogyan kell elosztani így a csoportban a javakat, a csokikat, amiket kaptak a mindenféle feladatokért. Tehát repülőt kell hajtogatni, különböző életkorú gyerekek vannak a csoportban, és akkor ki hogyan osztja el a csokikat. Tehát ilyen típusú feladatok. Ő is 6 szakaszt állapított meg. Ez a 6 szakasz visszatérő itt az erkölcsi fejlődésben. Az első szakasz, hogy a 0-A szakasz, 4 éves korig tart. Itt abból ered a döntés, hogy hogyan osszuk el a csokikat a gyerekek között, hogy a kívánságból ered, hogy hogyan döntsünk. Tehát, és maga a kívánság az indoklás. Azért kell nekem megkapnom, mert meg akarom kapni. Ez a típusú indoklás. Tehát, hogy igazi igazolás nem tud felmutatni, a kívánság az igazolás arra, hogy nekem meg kell kapnom. A következő szakasz 4-5 éves korban, amikor még mindig vágyakat tükröznek ezek a döntések, vagy választások, de azért már így próbálják valahogy megindokolni, ezek ilyen külső ismérvek, amik szintén így eléggé ingatagok. Például azért kell nekünk megkapnunk, mert lányok vagyunk, vagy mert mi vagyunk a nagyobbak. Tehát, hogy azért kell többet kapnunk. Igen, igen. A következő szakaszban 5-7 éves kor között, itt már arról van szó, hogy szigorú egyenlőséget kell figyelembe vennünk a döntéseknél, és ez azért jó, mert megelőzi a veszekedést, meg a panaszkodást, meg mindent, mert mindenki ugyanannyit kap. Nincs kérdés, semmit nem veszünk figyelembe. Ugyanannyi, kész, ezért nagyon szigorúan, és akkor nem lesz semmi gond. Ezzel megelőztünk mindent. 6-9 éves kor között itt már megjelennek az én kiérdemlés fogalma, ki mennyit dolgozott, ez már így kezd számítani, és ezek a viszonosságból erednek, ami azt jelenti, hogy ha többet csinált, akkor többet kell kapnia. Ez ilyen teljesen egyszerű, logikus. Igen, igen. Parkos törvény, aki többet csinált, az többet kap. Kész, így működik a dolog, nem veszünk ilyenbe mást. Nem veszik ilyenbe, az egyik 10 éves, a másik 3. Tehát hogy ez ilyen lényegtelen szempont a dologban. 8-10 éves kor között. Na, itt már nagyon érdekes dolgok jelennek meg. Megjelenik az erkölcsi relativitás. Ugye ez azt jelenti, hogy mindenkinek joga van az igazságra. Ugye? És mindenki egyformán érvényes módon tud jogot formálni arra, hogy vele igazságosan bánjanak. Innentől, Ugye, hogyha valakinek sajátos szükséglete van, jelen esetben 3 éves, és emiatt ügyetlenebb, mintha 10 éves lenne, ezt figyelembe kell vennünk a döntéskor, hogy ő egyszerűen nem tud annyi repülőt hajtogatni, mint mi. Tehát többet kell kapnia. És itt viszont ebben a szakaszban még az elég nehéz ezt így kibékíteni. Tehát itt már sok minden van jelen. Én nagyon sokat dolgoztam, ő keveset dolgozott, oké, de ő kicsi. És akkor most kikapjon többet, hogy ugyanannyit kapjunk. Tehát itt így elég nehéz ezeket összehozni, hogy most már nagyon jó kis elveink vannak, de ezt hogyan kéne a valóságban megvalósítani. És jön az utolsó szakasz, 10 éves kortól, amikor ezek már összehangolódnak, az egyenlőség is, a viszonosság is, ugye a viszonosság volt a ki mennyit dolgozik, igen, a ki mennyit dolgozik, az egyenlőség, hogy mindenkinek egyenlőt kell adni, és belép az is, hogy azért mégis egy figyelembe kell venni még harmadikként azt is, hogy valaki kicsi, vannak neki sajátos igényei, és ezeket össze is tudják hangolni, ezeket a döntéseket. Egyértelmű és határozott döntéseket hoznak, tehát nincsenek ilyen megingások, mint az előző szakaszban, meg viták arról, hogy ezt hogyan is kéne megoldani. És az indoklás, hogy mindenkinek meg kell adnia azt, ami neki jár, és ez sajnos nem mindig jelent egyenlő bánásmódot. Ez így van, ezt be kell ismernünk, így történik. Na most Démon viszont megcsinálta azt, hogy összehasonlította a gyerekeknek a tényleges viselkedését és a hipotetikus helyzetekre a mutatott érvelést, és azt találta, tényleg ilyen helyzetbe hozta őket, hogy akkor most osztogassátok a csokikat egymás között, miután dolgoztatok. Azt találta, hogy a gyerekek 50%-on volt az, aki az ítéletének megfelelően viselkedett a valóságban is, 10% ténylegesen magasabb szintről tett tanúbizonyságot a viselkedésében, mint az ítéleteiben, és 40% volt, aki meg a valóságban sajnos alacsonyabb szinten állt, mint ahogy ő ott az elképzelt helyzetben döntött, aztán ismerjük ezt a jelenséget. Igen, közülbelül ült, tehát a vágyak eluralkodtak, kész, ott rengeteg csoki, innent engem nem érdekel senki más. Tehát ilyen van. Van, azt hiszem a felnőtt életben is elég sokszor tudunk ezzel találkozni.
Érdekesen ezt a kísérletben fordítva megnézni. Tehát, hogy először megcsinálni, megfordítani,
uh-huh. Aha. Nem ugyanarról szóltak egyébként, tehát azért nem arról volt szó, hogy először elmondták nekik a sztorit, és nem megcsináltatták velük. Tehát, hogy másról szólt a történet, és más volt a saját helyzetük. Tehát nem tudtak ilyen analógiákat vonni. A fordítvával az a probléma, hogy ott bejön az a történet, hogy ho-ho, én mit csináltam az előbb. Tehát ott lehet az, hogy lehet, hogy te a történetben máshogy döntenél, de annak megfelelően döntesz, ahogy cselekedtél, hogy konzisztens maradjál. Igen. Hát neki hiteles, bár ez itt gyerekkorban nem feltétlenül annyira szükséges, de úgy következetesen azt csináld.
Így ezek a különbözőben még jobban fontosan, hogy akkor a saját cselekedeteimre így állapodtak.
Igen, csak tehát ott a probléma, hogy ugye ezek különböző életkorú gyerekek. Ugye a történetek is arra vonatkoznak, hogy azért különböző életkorok vannak, a pici Józsika meg a nagy Gézuka hajtogat együtt repülőt, tehát hogy figyelembe tudjon venni jó sokféle szempontot. Na most, hogy melyik gyerek, mennyire tudatos, mennyire veszi figyelembe, hogy előtte hogy cselekedett, tehát hogy... Meg ezt általában így szokták egyébként ez a módszer, hogy először megnézem a vélekedést, és tőle megnézem a cselekvést. Ezt attitűdökre mindennek a vizsgálatánál így szokták csinálni. Na jó, van-e valamilyen kérdésetek? Vagy egész nappal kapcsolatban?
Ez egy pontos dolog. Mert ez nem ölt el nekem,
Micsoda, ez a pozitív? Most a Kohlberg félére gondolsz, igen. Vagy most melyikre?
Az előzőre, amíg ezt kicsit elfeladhattak, ezt most nehezettem
a figyelmet. Meg bonyolult egyébként ez a rendszer, tehát a Kohlbergi féle rendszer.
Lenne, hogy csak azért is ezzel lehet valami lejárni. Ez biztos, hogy kísérőjelessége.
Az biztos, hogy egy csomó kognitív teljesítmény szükséges ahhoz, hogy megfelelő szinten tudják gondolkodni dolgokról, elkölcsi oldal el a dolgoknak. Tehát ugye a legegyszerűbb, hogy a több szempont figyelembevétele egyszerre.
Nem alakulnak ki egy olyan helyzetben, és a legmagasabb elkölcsösség, ahol ennyire nem fejlődik ki.
Hát pont ez volt a kritika.
Annyira erős a válság, hogy kialakulnak, de szívből jön minden, úgy cselszik, hogy kell, és a kognitívika sosem
adott. És nem tudja alkalmazni a kombinatorikát? Igen.
Tehát ez simán, csomó, hát ennek szentek közül simán lehetne adagolni a bárkodni, annak neki hogy mondani.
Igen, egyébként, ha belegondolunk, mondjuk Gandhi kultúrája sem olyan kultúra, mint a miénk. Tehát, hogy általában olyan embereket, akiket a legmagasabb elkölcsi szintre szoktunk emelni, azok általában nem a nyugati kultúránkból jönnek. Olyan is van, de keletről szoktuk őket hozni példának, hogy na, ő az, meg ő az, meg ő az. Erről szó, erről szólt az a kritika, amit mondtam, hogy ez nagyon nagy probléma ebben a rendszerben. Hogy ez rendben van, hogy bizonyos kognitív teljesítmények előfeltételei annak, hogy megfelelőképpen tudjunk gondolkodni magával az elkölcsön, megfelelőképpen tudjunk ítéleteket hozni, de ez egy bizonyos szintig érvényes. Hát ilyen szinten nem lehet összekötni a dolgokat. Igen, igen. Hát nem is oka, hanem előfeltétele.
Uh-huh.
Igen, igen, és főleg a végén. Hát szerintem...
Ez az ő rendszer, ez a kognitív, és akkor minden nem még ezt is.
Nem, csak abba gondolj bele, hogyha már csinálsz egy rendszert, ahol fejlődsz, és hiszel valamiben, tehát hiszel egy fejlődés elméletben, ami egyébként egy jó rendszer, tehát nem véletlenül tanítjuk a mai napig, ez egy jó rendszer, amit Piaget csinált. Hiszel abban, amit ő mondott az erkölcsi fejlődésről, te is tapasztalod, ez nagyon jó. És azt gondolod, hogy finomítani kéne. Az egy nagyon nagy érvágás, és nagyon csúnya lépés a mesterrel szemben azt mondani, hogy én megtartom az elejét, de a végét kivágom a francba. Tehát, hogy ez így...
Ha mégis ez van, tehát hogyha akár
hogy megőrzés és meghallgatás,
tehát a kelvinbenek, hogy az a kínon lép túl, hogy akkor fölélik, és lehet, hogy valamire jó, valamire.
Hát most ő, meg egyébként azért itt nagyon erős a szelekció. Ezt mindig vegyétek figyelembe. Tehát elméleteknél, kutatásoknál ugyanolyan erősen működik a szelekció, mint a saját észlelésünkben, vagy a saját attitűdjeink, érzelmeink megőrzésében. Ami konzisztens, azt elfogadjuk. Integráljuk, megőrizzük, ami nem konzisztens, azt valamilyen módon nagyon jól megindokoljuk, hogy ez miért nem, és ez el is mehet a francba. Kész. Tehát, hogy ez így működik, és ugyanígy működik az elméleteknél is, a kutatásoknál. Én nagyon jól figyelembe tudom venni azt a sok kutatást, rengeteget, aki mind megerősített engem. Hát nagyon sokan megerősítették azt, hogy a kognitív fejlődés már pedig tényleg ilyen szépen össze van kötve az erkölcsi fejlődéssel. Az, hogy nagyon sokan nem erősítették meg. Hát, és? Hát ez az ő problémájuk. Tehát, hogy az önök ennek értelemszerűen nem így. Tehát ennek mindig van indoka, hogy miért nem. Vagy valamit eltorzít, tehát vagy én így megoldom ezt a dolgot, tehát eltorzítom az információt, elhagyom valahol, tehát így tudok ezzel csinálni, vagy pedig tényleg tudok benne találni dolgokat, amit mondjuk a másikban meg elfelejtek megkeresni. Mondjuk módszertani hibákat. Vagy nincs is benne. Módszertani hiba mindig mindenben van. De így működik. Tehát, hogy és tudnak fejlődni az elméletek, tehát mindig azt az állapotát látjátok, ahol jelenleg van. Tehát a Piaget elmélet ahhoz képest, amit leírt a 20-as, 30-as években, és az, amit a 60-as években írt, már módosult. Tehát például az, amit mondtam az egocentrizmusról. Tehát a 60-as években írt egyik könyvében minden egyes alkalomkor erről van szó, akkor mindig leírja, hogy de nem használom ezt a szót. Mert így annyian félreértették. Tehát, hogy ezek fejlődnek ennek a maguk útján. Jobb esetben. Mondjuk ezeket, amiket most láttuk, ezt nem olyan régóta nézegetjük. Igen, tehát ennek még nincs 100 éve. Sőt, van olyan, ennek nincs 20 éve. Igen, azt oda fogom írni, hogy fogom átkérdeni. Jó. A felhasznált irodalmat is odaírom, meg azt is, hogy én mondjuk mit ajánlok ebből a témából. Oké. Jó, van, akkor köszönöm szépen, hogy végighallgattatok.